estét kívánok Budapest belvárosából, egy gyönyörű helyről. Ebben az ünnepi hangulatban boldogan közölhetem önökkel, a szépségverseny elérkezett a finishhez. A televízióban, a rádióban, a sajtóban meghirdetett versenyre 2000 hajadon jelentkezett. El tudják képzelni, mennyi történetből, sikerből, kudarcból, mosolyból, könyvből áll össze egy ilyen verseny? Ha ezeket a történeteket összefűzzük, mint a nagylemezen a dalokat, új műfaj születik, a filmlemez. Itt és most minden új, minden olyan, ami még nem volt. Augusztus 20-ban. Nézzék meg, milyen ragyogó üstökösök jelennek meg az égen. Minden remény megvan arra, hogy a szépségverseny győztesei is ilyen ragyogó üstökösként robbanjanak be. Mire a film elkészül, önök tudni fogják, ki Magyarország szépe. Én azonban most izgulok, érthető, hiszen azt szeretném, hogy minden lány nyertes legyen. Kezdődjék tehát a filmlemez, nézzük meg, hogy választottuk Magyarország szépét, a királynőt, 1985 ideálját. Az első szám címe: Nem éghetsz le.
Kiadom, hogyha kell te neked. Eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, nem lakik benne már senki sem. Tessék, mit átadom olcsón neked, most egy jó szóért is megfelelem.
Nem más az, amikor valami mutatott kettős filmben, mert azért csak
ott keményen azért versenyhondolsz, meg tánc is van, meg ének is van, hogyha musical szakra mész, de itt ott végig pávás, kolc és egy kicsit táncolsz, szóval azért én nem biztos nem izgulnék, tuti. Miért nem vesztesz semmit? Ott az múlik azon, hogy mi lesz a pályád, fölvesznek vagy nem, de itt az...
Nem biztos, hogy nem vesztesz semmit, mert valaki úgy indul el, hogy itt nyerni akar.
De minden évben megpróbálom.
És neki ez a jó, hogy nyer.
Lehet.
Mi van minden évben?
Mi is szépségverseny? Persze.
Pestiek vagy?
Meg olyan melegben van, hogy ők fázva nagyon, és beszélni is alig tudok.
Nem kell beszélni, mert táncolni kell.
Hát ez jó. Jól leízzadok még jókon.
Vigyázzatok, hogy mondta a csaj, hogy ha táncoltok, akkor nem olyan kirívóan, mert azon csak röhögnek, nem olyan
más. Igen, de mondjuk nincs partner, akivel táncolsz.
Ez olyan égés, nem az előválasztáson későn. Miért?
Ez ember kell nézni azzal, hogy valóban nem olyan helyes.
Apám kézzel azt mondta, hát először nem törődött bele, és azt mondta, hogy menjek el, mert legalább az első kudarc fog érni az életembe. Hát mondom, lehet. Ezért megpróbáltam. Hát 16 éves vagyok. Most múltam januárban, épp hogy beleestem.
Molnár Csilla Andreának hívják. Különös, vibráló, gyönyörű lány. Nem gondolják? Most bemutatom önöknek a második szám főszereplőjét, Molnár Csillát. Nem, ne lepődjenek meg, nincs tévedés. Ketten is indultak ezzel a névvel. Tehát Molnár Csilla 2. A szám címe: Vidéken is élnek.
Ez őrület. Semmelyik főnök nem volt itt már most ilyen rossz a cipőn.
Amit lehet javítani, azt nem közdíjunk. Ahogy is épp elég a kettes.
Nem érdekel.
Nem érdekel, nem úgy van, te is innéjét a gyár.
Hát amit tudok, úgy is lerakom. Amit meg nem lehet javítani,
a javíthatót azt nem kell kinyomni kettesre.
Figyelj, ha utána vasszalják, akkor megszárgulnak. Így is úgy is ki kell nyomni kettesre. Befessük, megszárgul az egész.
Meglátnak kell mennem.
És azt sem mondta senki sem, hogy tanulj gyors és gépérni. Azt csak bevétted a fejedbe.
De mit érek el vele? Hiába voltam szakma kiváló tanulója versenyen. Mit értem el vele? Semmit. Megkülönböztetnek a többitől? Nem.
Miért akarod, hogy megkülönböztetlenek?
Nem akarom.
Vagy csináld a munkádat rendesen és kész.
De nem ért, én nem is ide akartam jönni.
Jelentkeztél EOS-nak. Most itt nem tudom biztosan konkrétan, hogy most tetszik ez, vagy nem tetszik neked, mert nem tudom, hol jó, hol nem jó. van
az
gondok.
Mindig így van.
Igen, de gondok mindenhol vannak. Hogyha titkárnő lesz, vagy gyors és gépíró, vagy bármi, akkor mindenhol.
De értsd meg, hogy mit tudom én, akkor nem leszek minden nap egy hulla, egy 18 éves hulla, és nem úgy kellek
már... Persze, és a többiek nem hullák.
Figyelj, anyu, minden embernek más a lakás körülménye, meg az otthoni viszonyai. Nézd meg akármelyiket. Nézd meg akármelyik fiatal. És nézd meg a hecskád, vagy akármelyik. Úgy néznek ki, mint a hullák? Szerintem nem.
Csak belvárosban áll, ez az édes élet Pesten, a külváros is nyújt romantikát. És nem csak Pestből áll, az egész Magyarország, mert vidéken is élet vár
rá. Megetetnénk a nyulakat?
Vidéken is élnek sok, és úgy remélnek, ahogy te vagy, ő vagy én. Vidéken is élnek sok, és úgy szeretnek, ahogy te vagy, ő vagy én.
Egy titkos esélyes. A Dunaújvárosi városi óvónéni Kruppa Judit. A szám címe, mint a mesében.
Kedves gyerekek, ma este egy mesét fogtok hallani. A címe Mese. Kedves gyerekek, ma egy mesét fogtok hallani. Érdekes a címe, Mese. Majd mesét fogtok hallani, címe, mese.
Kész vagy?
Címmel is benne van. Jó, bemondó után Judit, te jössz. Figyelj, most.
Kedves gyerekek, mai mesém címe Mese. Messze-messze, még az óperenciás tengeren is túl, szép csodaországban kis hercegnő született. Bölcsője köré gyűltek a tündérek, meg a tündérkirálynő. Nézték a kislány álmodó arcocskáját, majd a királynő fölemelte a kezét, s így szólt. Ajándékozzátok meg ezt a gyermeket azzal, amit legértékesebbnek gondoltok. De hát mi maradandó az emberben, s mivel ajándékozott meg te őt, tündérkirálynő? Kérdezték a többiek. Én jóságot ajándékozok neki, válaszolta mosolyogva a tündérkirálynő. A jóság az egyetlen, kiapadhatatlan kincs. S itt ráhajolt az alvó gyermekre, szívét gyengéden megérintette, és ezt suttogta. Légy jó.
Juditot, Csillát és a többieket csodás szállodáink várták teljes díszben.
Nem tudok élni nélküle, engedd, hogy élhessem vele. Nem tudok mással élni már, emléked úgy, beltembe zár. Tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bántam. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok már.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, forgás. Megmutatod a számodat először neki, utána megfordulsz vele, és nézd a zsűri elé. De nem lassan, hanem ütemesen, sikersen, ti ott helyben mozogtok, tehát a zenére mozogtok saját magatok körül, ne álljatok ki, mozogtatok kell. De ha kopákat vágtok a zsűrire, és kullogtok, akkor biztos, hogy rossz lesz. Tehát mindenképpen mosolyogni kell, aki vállalta, hogy ide eljön és színpadra lép, annak vállalnia kell azt is, hogy mosolyog akármilyen pontszámot kap.
Osztrák kapcsolataink voltak, üzleti kapcsolataink már, hogy a magyar médiának, és kint jártamkor találkoztam azzal a menedzserrel, aki az osztrák szépségversenyt szervezte, illetve ennek a reklámüzletében benne volt, és kérdeztem tőle, hogy lehetne egyetértene ő azzal, hogyha Magyarországon a magyar média szervezne egy ilyen szépségversenyt. Tehát nem kis örömmel fogadta ezt az ötletet, és én azt mondtam, hogy ezt abban az esetben tudnánk mi megoldani, hogyha ennek egy biztos anyagi háttere van. És akkor jött egy nagyon kellemes kis üzleti ajánlat. Cigarettát kellett Magyarországra hozni. A cigarettáért hirdetéssel kellett fizetni. Az üzletben két csavar volt. Egyrészt ugye ingyen vettük a cigarettát, vagyis egy hirdetésért, másrészt dollárért adtuk el itthon. Akkor a cigaretta, mint az autóverseny médiája, mint a cigaretta médiája le van lőve. Tehát maradt néhány változat, az egyik volt a szépségverseny.
25 éve vagyok ebben az üzletben. 25 év óta rendezek szépségkirálynő választásokat Ausztriában és Németországban. Beszálltam a nemzetközi üzletbe is. Szervezek Miss Európa választásokat, és a nemzetközi piacon én magam 3 éve szervezem a szépségkirálynő választásokat. Az én kezdeményezésem volt, hogy Magyarországot is bevonjuk a szépségversenybe. Mindig is az volt a kívánságom, hogy a szocialista országokat is bevonjam. A magyar média úgy kapcsolódott be, hogy jött egy csoport tőlük, és arra kértek, hogy avassam be őket, informáljam, hogy mit kell csinálni. Elhívtam őket a rendezvényeimre, és elmondtam, hogy mit kell tenni.
Miért szállt be a centrum ebbe a szépségversenybe? Hát mibe szállt volna be, hanem egy szépségversenybe, kérdezek vissza, mert meggyőződésem szerint, ha valamit, akkor ezt egy kereskedelmi vállalatnak, egy olyan kereskedelmi vállalatnak, mint a Centrum Áruvágat, ahol tulajdonképpen, ha szűken akarok fogalmazni, akkor a szépség összes kelléke megvásárolható, akkor ez mindenféleképpen stílszerű feladat. Média átvett egy szisztémát, amit az osztrákok csináltak meg, és tulajdonképpen azt próbálja adaptálni magyar viszonyokra, ami egyrészt nem volt egy egyszerű feladat, mert teljesen más társadalmi közegben, légkörben kell ezt az ügyet végigvinniük. Biztos, és tudtuk, az első perctől kezdve tudtuk, hogy magában az a tény, hogy szépségverseny, ez egy csomó averziós tényezőt rejt magában.
Következő számunk készült Magyarországon 1985 nyár utóján. A szám címe Mámor.
És uraim,
Franz Gizai a színpad.
Te ne engyél már.
A Délegyházban úgyis a strandon jártam. Mezítelenül. Ez egy olyan hely, hogy a férfiak rangják, nem a vállalatukon elhelyezett csillagok adják, hanem a gravitáció. Múltkor valaki csalni akart, mágnestet talál, rá is szívódott a villanyoszlopra. Azóta együtt járnak.
Hiszen a szépség foka elég nehezen mérhető.
És annyira aranyosak.
Ó, de jó az egy túl vagyok. Ó, most már lehet vetkőzni, nem?
És most egy meglepetés. Annyiszor mondtuk, hogy 50 éve nem volt szépségverseny. Nézzük meg, milyen is volt egykor. Énekel a Tizőz, nagyapáink álomasszonya, Karádi Katalin.
Hiába menekült, hiába kult,
sorsod előtt futni úgyse, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy másért szenvedünk. Jáva gondolod, hogy vége már, jáva vagy fölényes és vidám. Én úgy is tudom, a könyv arcomon még álmodban itt olyan.
Napok óta zajlanak a próbák, mindenki a maximálisat nyújtja. Tegnap este osztrák partnereink meghívták a középdöntők első 6 helyezettjét, 12 gyönyörű hölgyet egy ismerkedési vacsorára, a Halászbástyára. És elérkezett a nagy nap, a mai nap, amikor itt a Budapest Kongresszusi Központban megválasztjuk Magyarország szépét. A királynőt Molnár Csilla Andreának hívják. Ne lepődjenek meg, kedves barátaim! A szakemberekből álló zsűri néhány tagja, illetőleg a vállalatok képviselői megállapodtak ebben és abban, hogy kik kapják a külön díjakat. És ez így természetes. Hiszen alapvetően üzletről van szó. Üzletről, amely nem tűri az egyéni ízlést, nem tűri a véletlent. De a játék szabályai szerint ez titok, csak az érdekeltek tudják. Úgyhogy önöknek nagyon jó szórakozást kívánok!
Te már ki vagy, nem?
Én a sajátom.
El kell tudnom teljesen a sminket, amivel tudom.
Ne szedjél le semmi, mert lehet, hogy nem lesz tudom. Egy óra van, hogy én szeretem.
Szerinted ki lesz az első?
Abszolút nem érzem.
Mit?
Hát, hogy milyen meg.
Figyelj ide! Figyelj ide!
Én egy sokkal jobban fel tudtam mérni, de most abszolút nem érzékelem, hogy szép vagy nem szép.
Lassan, érthetően formálva a szavakat, elmondjátok a neveteket. Meg hogy honnan jöttetek? Sík.
Mikor lesz már vége? 8 óra 16, mindjárt kezdik, nem?
Voltak, akik azt mondták, hogy mindenképpen szeretnének privát ruhát, most én teljesen a divat világában élek, és el sem tudtam képzelni, hogy valaki föl tud venni olyan ruhát, ami se nem divatos, sem anyagában, sem formájában, és értem, ahhoz ragaszkodik. Értem. Tehát ez teljesen megdöbbentő volt, és most döbbentünk meg.
Élni nélkülem, holok mással
így, összesen 400 volt az
állásai. Mert a zenére mentek?
Olyan,
jó a haja.
Itt vagyok, Dunaújvárosból.
Hol már Zita vagyok, Budapestről.
Most a szívem.
Besenyei Beatrix vagyok, Egerből.
Eladó, kiadó, most a szívem, és hozzám...
Molnár Csilla vagyok, Fonyódra.
Eladó, kiadó, most a szívem, nem lakik benne is.
Borsics Brigitta, Budapestről.
Akkor az ötös meg az egyes. Hetes, itt van, ti vagytok az első négy, ugye? Ahol az egyes? Itt.
Mi? Sajnos.
Többit már összeszedjük.
Egyes. Gyertek már ide a szentségit. Egyes. Dobd már el, mert kezdődik a zene, hát ez nem igaz. Gyert már!
Megkérdeztem, hogy végén mentek, meg nem vagyok.
Künci Ágnes látja. Debrecenből jött, főiskolai hallgató.
Mindenki teljesen más lesz, nem?
Nem nézik a melbőséget, derékbőséget, zsíbőbőséget, és nem állítják le az embert a jellegőt. Ez van.
Mennyibe, hogy megnyert
volna.
Jaj, ne! Boldog a mosolyog, ötös sorszámú, Dunaui városi versenytől. Gruppa Judit!
Na, Juditra kérném
a koncert.
Biztos, hogy 10-10.
Na, hát azért nem. 11, ne idegesíti, nincs is annyi pont.
Na, de egy csomó divaskokat.
Aranyosan mosolyog, különben.
Magyar aranyos mosolyog.
Igen.
Nem tudom, csinál a másik.
Szerintem a terület. Te, igen, tényleg jól.
Kolmár Zitát jelenthetem be, hölgyeim és uraim! A Balaton partjáról, Hunyodról érkezett Molnár Csilla András. És most jöjjön az út. 9, 10, 9, 10, 10, 10. Soha ilyen magas pontszám, és még mindig 10, 10 és 10-es. Gratulálok!
Molnár Csilla vagyok.
Honnan?
Fonyódról.
Hány éves?
17 éves leszek és januárban.
Mivel? És mivel foglalkozom?
Tanuló vagyok. Gimnáziumban.
Most honnan vett az ötletet jelentkezni egy szépségkirálynő választásra?
Az egyik osztálytársam javasolta, aki sajnos kiesett a közöldöntőn, vagy az elődöntőn, és szóval teljesen egy játékként indult az egész. Nem gondoltuk komolyan.
Mit szólnak hozzá a szülei?
Szüleim, hát apukám először nagyon ellenezte ezt az egészet. Édesanyám az aztán végigszurkolta az egész elődöntött, középdöntött.
És van udvarolj?
Nincs.
Na akkor most már biztosan lesz, és ha megnyerni, mert jelenlegi állás úgy néz ki, hogy ha megnyerni, mit változik az élete, mit akar akkor kezdeni?
Hát nem tudom, hogy mennyibe fog változni. Nekem mindenképpen le szeretnék érettségizni.
És aztán?
És aztán kozmetikus szeretnék lenni.
Tehát amit itt nyer, szépen, abban nem akar se színésznő, se fotomodell, se ilyesmi.
Hát mondjuk, hogyha 20 éves lennék, akkor lehet, hogy szeretnék, de most 16 éves vagyok, és egy kicsit azt hiszem az iskola is korlátozna terveimbe meg, szóval
nem szerepel a tervei között nyilvános szereplés, televízió, divatlap és később?
Hát, attól függ, később.
Később, igen.
Később.
Volt egy próba, és az alatt a próba alatt kértek bennünket, hogy nézzük meg, hogy mégis ki lehet az, aki tényleg a közelebb, tehát mondjuk az első öt, első tízbe kerülhet, hiszen a zsűri feladata nem az, hogy vitatkozzon majd később, hogy hát ez a legszebb, vagy az a legszebb, hanem hogy hozzon egy teljesen normális döntést az ország érdekében, hiszen ennek a lánynak ezt az országot most egy egész éven keresztül kell képviselnie többek között Miami-ban, vagy Máltán, vagy bárhol történnek ezek a versenyek. És szó nem volt arról, hogy valaki minket nyomott volna egy bizonyos irányba, hogy ez kell legyen a szépe. Többek között engem megkérdeztem, akinek már volt ilyen nemzetközi tapasztalatom, hogy kit találok én a legszebbnek. Én azt mondtam, miután én senkit nem ismerek itt, és csak most ebben a pillanatban láttam ezeket a lányokat felvonulni. Én például mindenképpen a Csillát találnám a legszebbnek. Én nem tudtam, hogy fiatal, és nem tudtam, szóval, hogy fiatalabb, mint a többi. Én azt tudtam, hogy bejött egy lány, aki egy született szépségkirálynő volt. Akinek volt tartása, aki úgy mozdította meg a fejét, hogy tudta, hogy mozdul meg a haja, és hogy az szexepiles, az helyes, az hat az emberekre. Volt egy olyan alapmagatartása, ami ki tűnt a többiek közül. És én mondtam is, hogy én szerintem ő a legjobb.
Mi a döntő napjára összehívtunk egy értekezletet, egy zsűri értekezletet, és az Ernyei Béla 6 órakor mondta, hogy az első helyezettek között van egy Füstös Veronika méretre, termetre, kinézésre egy nagyon szép kislány, van egy Molnár Csilla, aki méretre és kinézésre nagyon jó lenne, és van egy Krupa Judit, aki nagyon szép. A mérete az egy kicsit cikis, és hogy ő felvetette azt, hogy a zsűri legyen, mutasson bizonyos egységet, tehát ne derüljön ki az, hogy itt alkalmilag összeberbúvált dilettáns személyek döntenek pénzeszközökről, pénzösszegekről, a verseny győzteséről, hanem legyen egy konkrét elképzelésünk. Mindenki ígéretet tett, hogy 8-nál kevesebb pontot nem ad ezeknek a lányoknak. És akkor jött az Ernyei újra, bizonyos előre gondolt üzleti elképzeléseivel, hogy de a Molnár Csillát ő a három közül is a legszebbnek tartja, és ő igazán ért hozzá, hiszen ő a Playboy fotósa, és egy olyan dumát vett elő, ami egyszerűen lehengerelte az ott lévő embereket.
Nagy lógom elő, az lett a harmadik. Jézus, valakinek nagyon jó ízlése volt. Én csak a két osztrákot figyeltem, illetve hármat.
Számítottatok arra, hogy az első helyezett ő lesz?
Számítottam, hogy vagy a Gabi lesz az első, vagy ez Zita.
Én ezt a kettőt gondoltam elsőnek.
Hát igen.
Te is fogsz kapni koronát?
Kapsz egy pici koronát.
Picit? Miért picit?
Valóban
van a koronát? Nem. Viszont nem ilyen papír koronát. Csákó.
Hajtogatták.
Már megint nagyon éhes vagyok. Úristen, eltört a virágom.
Kinek nincs virágja?
Én kérek egyet, mert ez most tört el.
De nincs több. Azt mondták, hogy ha eltörik, nincs több.
És akkor most ilyen virága menjük ki.
Lógass le, hogy?
Hogy? Elmentem.
Úgy fogjad.
Hát indítsd el, hogy ezzel befejeződött a magyar média, kérem a zenét.
Nem tudom, készen vannak-e a hölgyek arra, hogy mind együtt beoljanak egy kis muzsikát kérünk hozzá, hiszen jönnek az eljövendő szépen, ha nem is egyelőre abban a sorrendben, amit mi már tudunk, önök még csak sejtenek, hanem jönjenek még nagyon boldogan, hiszen még mindenkire várhat egy eredmény hölgyeim, indul egy olyan muzsika, kérem, fogjanak be! We'll be right back.
Magyarország szépe 1985-ben a 22-es rajtszámmal indult Fonyódi versenyző Molnár Csilla.
Füstös Veronika egy remek ajándékot kap. Power Gyula szobrászművész mind a három helyezett szobrát elkészíti.
Mert kiválasztatott a magyar faj legszebb virága, a Kárpát-medencei géniusz testimása, és elénk libben egy Fonyódi diáklány öltözetében. Nem érett szépség, szemében nem ragyog az igaz szerelem tudása. Arcán zavart, kislányos fintor. Közeledik az álmok éve, 86, a bécsi, a kairói, a kaliforniai utazás napja. Addig, kedves Csilla, Judit, Zita és a többiek, jó pihenést, nőjetek nagyra! Magyar Hírlap, 1985, október 7-e.
Egy hangulatos sztori, és színes, széles vászon, ez tudi! Egy hollywoodi mosoly, egy fantasztikus álom, ez happy. Happy, yeah. Oh, oh, oh. Happy, yeah. Minden jó, ha vége jó. Happy, oh, 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 oh. Ez volt, igen, a rockabilly show. Villanásra ez tudő. Győzelem és hatalmas siker egy csapásra, ez hevű. Minden jó, ha vége jó.
Akkoriban azt gondoltuk, hogy a filmlemez utolsó számát látták, de a sors másképpen akarta. Filmlemezünknek, akárcsak a fekete korongoknak, van egy hátoldala is.
Hogy mi lett volna, hát ez egy teoretikus vita, vagy egy egyetlen egyszerűen kutatás, hogy mi lett volna akkor, hogyha az a lány nyeri meg a versenyt, aki tényleg a legszebb volt. Én szerintem a Zita messze el kellett volna vigye úgy nőiességben, mint egyáltalán kifejezési formájában, ahogy lejött, ahogy járt. Tehát ő volt az egyetlen, aki profi módon tudta azt, hogy jön nő, és azt, hogy lehet eladni. Hogy akkor mi lett volna. Ez egy írtó érdekes dolog, ugyanis ő, hát nekünk odasúgták, ugye, hogy hát az nem lehet. Most én azt mondtam, nézett rám a fodoros, amikor én 10-et adtam neki, mondom, tehát én most azért vagyok itt, hogy azokat a bizonyos dolgokat pontozzam, ami nektek előnyös, vagy pedig azért, hogy a Magyarország szépét megválasszuk. Nekem ez a lány nagyon tetszik, puf. Ott a 10, hát most utána meg ott dohogtak, hogy miért. Volt egy bizonyos negatív, ha szabad ezt így fogalmazni, irány. Ez a bizonyos aláírási kampánya, hogy aláírta, vagy nem írta alá ezt a bizonyos médiaszerződést. A Kalmán Zita nem írta alá, és ezt közölték is velünk, hogy hát ezek során nehézségek fognak föllépni, hogyha például a Kalmán Zita megnyerné a versenyt, akkor ez a médiának nem lenne eléggé pozitív.
Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy a magyar média által biztosított vállalatok felkérésére személyemhez kötődő reklámtevékenységükben rendelkezésükre állok. Nyilatkozatom alapján más cégekkel nem köthetek szerződést.
Itt volt egy kétoldali megállapodás, amely megállapodásnak az egyik pontja úgy szólt,
hogy a Centrum áruházak a szépségverseny győztesének egy kizárólagos reklámszerződést kíván felajánlani, és a magyar média ezt biztosítja a számára. Ennyi és nem több.
Tudom nagyon jól, hogy egy ilyen kizárólagos szerződés az, az egyrészt hát benne van a nevében kizárólagoságot jelent egy cég számára, és nálunk nincsenek olyan gazdag cégek Magyarországon, akik tudnának annyi pénzt fizetni, hogy megérjen bárkivel is ilyet kötni. Kapok 40 ezer forintot egy évre. Azt elosztom, az egy jó 3 ezer forintos átlagfizetés havonta, és pluszban még tudnak adni mondjuk egy hónapban 3 munkát, és mondjuk azért 2000 forintot számolok, akkor ez elég rossz kereset, tehát mert eleve nem érheti meg. Én próbáltam meggyőzni néhány lányt, hogy ne írjuk ezt alá, mert hogyha nem írjuk többen alá, akkor nem lesz semmi gond, akkor nem teti meg a magyar média azt, hogy 10-20 embert kizár emiatt a versenyből, mert abból esetleg lehet, hogy van egy kisebb botrány is. De hát aztán mindenki... Gondolom, hogy azt hitték a lányok, hogy most végül is ez a magyar média, ez jelenti majd mindenkinek a jövőt, vagy... És mindenki biztos félt, hogy kizárják. És aztán végül is egyedül maradtam.
Meggyőződésünk volt, hogy valamilyen módon rendet kell teremteni a verseny díjazását illetően, és meg kell állapodnunk bizonyos arányokba. Mi úgy ítéltük meg, hogy egy 50 ezer forintnyi összeg az ezekben a viszonyokban egy rendkívül korrekt és egy picivel magasabb összeg, mint amire eddig gyakorlat során erre precedens volt. Ez az összeg, szeretném hangsúlyozni, semmi mást nem fedett vagy célzott, csak azt, hogy a kizárólagosságát biztosítja ennek a személynek, vagy szépségkirálynőnek.
Az első helyezettnek a Centrum Áruháza képviseletében Heilig György, a vállalat reklámfőnöke, egy évre szóló exkluzív szerződési ajánlatot ad át a Centrum reklámokban történő kizárólagos szereplésre. Valamint ugyanő kapja az Izsáki Állami Gazdaság díszkosarát, amelyet az igazgató dr. Horváth István nyújt át.
A Fotex külön díja 100 ezer forint külön díj. Az ezzel járó egyéves fotomodell szerződés, és ezt követően a következő év a tapasztalat cseré. Egyéves kaliforniai fotomodelliskola hallgatója lesz Kalmár Zita 9-es sorszámmal. A díjat átadja Várszegi Gábor, a Fotex amerikai igazgatója.
Az újságok mindenki érthetetlenül fogadta ezt az egészet, hogy én mint 6. helyezett, miért én kaptam a fődíjat. Szerintem inkább azt kellett volna megkérdezni, hogy miért csak 6. lettem. És én személy szerint semmiféle lelkiismeret fordulást nem éreztem, hiszen nem én tettek róla, hogy a Csilla kapott kevesebbet, hanem talán a magyar médiát, hogy akik a díjakat felajánlották, nekik kellett volna egy kicsit többet ajánlani.
Rendelkezésünkre állt volna 150 ezer forint, hogyha úgy ítéljük meg, hogy ezt a 150 ezer forintot oda kell adni. De úgy éreztük, hogy ezt a nem szabad belemennünk egy ilyen versenybe, hogy így fejezzem ki magam. Egyébként teljesen nyilvánvaló volt és tudatos volt az én megítélésem szerint az a szándék is, hogy a Fotexnek tulajdonképpen kifejezetten jó és érdekel a feszültség, mert mindenféleképpen ráirányítja a figyelmet. Azt mondhatja, hogy lám-lám, én a kis amerikai magyar vegyes vállalat 100 ezer forintot is tudok adni az akárhányadik helyezetnek. Tehát mi nagyon azon voltunk, hogy mi itt lakunk, itt dolgozunk, ezen a magyar piacon dolgozunk, és mi korrekt módon alkalmazkodunk a magyar viszonyokhoz, hogy így fejezzem ki magam. Ha valaki ebben az ügyben rendet teremthetett volna, akkor ez a magyar média kellett volna, hogy legyen. ők minden további nélkül elismerték, hogy itt diszonancia van.
Maximálisan elleneztem, hogy a Fotex egy ekkora ajándékot ajánljon föl. Mindezek mellett, ha kívülállóként nézem, akkor azt mondom, hogy ez nem egy hülye ember a Várszegi. A Fotex amerikai igazgatója ügyesen csinálta.
Engem megkeresett a Várszegi Gábor itt az irodában. És felajánlotta azt, hogy ő hajlandó 50 ezer forint díjat adni, vagy kevesebb díjat adni. Abban az esetben, ha a Centrum x ezer forint értékben megrendelést ad felnála. Hát ilyen alapokon aztán végképp nem tárgyaltunk erről a kérdésről tovább. Az a féle fajta mentalitás, vagy magatartás, mint ott a Fotex képviselte, meg kell, hogy mondjam, a saját érdekeit ragyogóan képviselte. De ez sem keleten, sem nyugaton nem tartható, és nem végigvihető. Ebbe a magyar skizofréniába, amiben mi tulajdonképpen élünk, csak ott lehet ezt eljátszani, mert nyugaton úgy kigolyozzák őt az Uri kaszinóból a többiek mindenféle bírósági tárgyalás nélkül, hogy az életbe többet üzletet kötni nem tud. Keleten pedig nem is kerülhet ilyen szituációba.
Azt lehet mondani, hogy illetve ez kiderült a majdnem egy év alatt, hogy a Fotexnek az érdeke hozzám csak annyiban fűzött, hogy egy kiváló egyszeri reklámfogás voltam.
Az én mozgatóerőm pedig az volt, hogy én mindenféleképpen szerettem volna ezt az első szépségversenyt valahogy olyan módon a világ felé prezentálni, hogy én egy lányt tudtam, hogy nem a szépség királynőt, mert ezekre különböző nemzetközi szerződések vannak, amik nem engedik azon az éven belül őt fotózni. Akinek ez tetszik, ez az ötlet, aki hajlandó elmenni velem egy ilyen fotótúrára. Nekem egyértelműen az Ita felelt meg ebből a szempontból 100%-osan. És én oda mentem hozzá, és azt mondtam, nézd, most én nem tudom, hogy itt mi lesz a versenyen, de abban a pillanatban, hogyha te nem első vagy, akkor nagyon szeretném, hogyha ezt megcsinálnánk. És azt mondta, hogy akkor üljünk le és beszéljünk majd róla, majd meglátjuk utána. Utána le is ültünk, én elmondtam a kondíciókat, ő ezzel egyetértett, és akkor így ez létre is jött, és a Playboy májusi számában jött létre egy nagyon szép anyag.
Az első három helyezett, Molnár Csilla Andrea, Kruppa Judit és Füstös Veronika egy remek ajándékot kap. Fauer Gyula szobrászművész mind a három helyezett szobrát elkészíti.
A természet legelőször Pompejban, tudomásunk szerint Pompejban csinált ilyen szobrokat. Amikor egyetlen pillanat alatt elöntötte a láva a várost, és abban a pózban, ahogy menekültek, vagy aludtak, vagy ettek, vagy heverésztek az emberek, aztán valakinek eszébe jutott, hogy fehér cementtel kiöntött egy-két ilyen láva hüvelyt, és leverte róla a lábát, a megkeményedett lábát. Csodálatos szobrok ezek. Hát tulajdonképpen, mint lenyomatok, mint test, élő hiteles testlenyomatok, ezek a szobrok is hasonlóak ehhez, csak nem ez a katasztrófa a motivációja. Na most hát ehhez, hogy ez mind elkészüljön, nekem meg kell ismerkedni a te egész egyéniségeddel, személyiségeddel, formáiddal, úgyhogy rövidesen arra kerül a sor, hogy megkérlek arra, hogy vetkőzz le. Gyere ide a fényre egy kicsit. Ide, szemet hunyd, mert esetleg van belehúlik innen. Esetleg én magam. No, igen, ezt kérném, ezt az alaptartást. Egészen feszíts le a két lábfejét.
Picit visszafelé. Jó. Yes, Ez egy jó, ezt jegyezzük meg. És most visszamegyük az ágra egy kicsit. Onnan látványosabb, különben a gipszelés hátulról. A Judit pedig innen...
Seggembe ne rakjátok már bele a gipszet.
Bemegy, ez kijön nagyon szemben, nem
kell. Ne húzzátok ki annyira a gipszet belőle, mert a géz maga nem tart. Egyáltalán ne húzzátok ki belőle a gipszet, ha lehet.
Azaz oda nyom bele, még ott sok a blazma. Még ott lejjebb is. Te már a második réteget rakod, Jandó?
Nem.
A combját belülről kenjük, és jöjjön váz. Köt a gipsz, piszkosul, és ezek a visszanyomott gipszek. Itt még nem volt elég?
Itt még nem.
Mert most kellene rakni a vázat. Ez se tart semmit.
Egy ilyen kicsit adjuk.
Még egy gészt a Ferinek, gyerekek.
Majd azt veszem én, Gyula.
De te veszed? Belülre.
Mert most sem nem sem.
Érzed, amit csinálok? Ezt ki kell bírni. Állni tudsz, ugye?
Azon
is. Volt, ugye.
Jó.
Gyere,
lehet is kenni egy kicsit.
Jó, jó.
Na, a lány
nyugodtan.
Jaj,
ez
kérdés. Semmi baj, mindjárt múlik. Nem
lehet még levenni?
Mindjárt. Hidd el, pillanatokon belül levesszük. Csak most az a baj, hogy ha most összetörik, akkor útból kell csinálni.
Mint a Márkosán.
Mindjárt, most már jön vissza a színedre.
Kicsit emeljétek meg!
Jó.
Ha.
Jó, kész.
Várjatok, ezt vitt hátra.
Jó,
kész van.
Jó. Megvan.
Ne tedd le.
Na, most egyből összetenni.
Egy puszit. Hős voltál. Az a remek érzés, az lehet, hogy tökéletesen sikerült.
Én egy logikusan gondolkodó ember vagyok, mindig azt keresem a tettek mögött, hogy mi az az indító ok, amiért ez az egész elindult. A mai napig nem tudom azt, megmondom őszintén, megkérdeztem néhány embert, senki nem tudta megmondani, hogy mi volt ez a szoborkészítés. Miért? Exportáltak volna ilyen pici kis szobrokat, mint a Dávidot mondjuk, Firenzébe lehetett volna kapni, gipszből le van festve hajó, ilyen csónaklakkal, és azt mondja, hát most ebben az évben ezek a szobrok a legszebb öt nő, és akkor ezt tessék elvinni $2 mennyiért. Ezt nem igazán értettem.
Nem volt megbízóm. Csak természetesen, amikor az ember szobrot csinál, akkor arról ábrándozik, hogy valamilyen helyre kerül az, ahol a közönség láthatja. A legjobb hely a Nemzeti Galéria. Aztán a többi múzeum is jó hely, de akár melyik kultúrház vagy intézmény, vagy akár köztér. Alkalmas arra, hogy szobrot lehessen felállítani. És tekintve, hogy a szobrászatnak egyik központi problémája a szép, és az emberi test. Hát ez nyilvánvaló, hogy a szép emberi testeket ott választom, ahol erre módon nyílik. Ott azon a helyen, ahol azt szokták kiírni a kongresszusi palotában, hogy a világproletáriai egyesüljetek, oda kírják, hogy Magyarország szépe, tehát az ország szépeit fogják ott megválasztani. Hát bizony engem ez érdekelt, mint dokumentatív jellegű szobrászati Ez egy olyan szobor, amelyik önmagában véve egyszerre két szoborról ad képet. Egyszerre az a tömeg, az alaptömeg, ami hát térben megjelenik, és a felületén ábrázolt kép. Vagyis van egy kép, és van egy térbeliség. Ennek a kettőnek a konfrontációjából jön létre a szobor. Na most ez a szobrászati esemény önmagába véve leleplező jellegű. Tehát leleplezek valami hamisat vele. Ha úgy tetszik, akkor hát szóval nem kétséges, hogy volt korábban egy olyan szándékom is, hogy ezt az egész versenyt valamilyen módon a szobrászat nyelvén a szépről alkotott képet, mint olyat, leleplezem.
Akkor ott a szobrászkodás után kaptam ezért a bizonyos modell állásért, vagy nem tudom minek nevezzem, 1000 forintot a szobrásztól. Én ezt akkor nem meséltem el. Tehát végül is én ezt az egészet nem mertem senkinek elmesélni, mert biztos voltam benne, hogy ez úgysem derül ki, ezt úgysem tudja meg senki a világon rajtunk kívül. Ha készen lesz az a szobor, akkor sem fogják tudni, hogy ez az egész hogyan készült.
Egyszer csak megjelent két fotós, és a magyar média engedélyével, mint ahogy kiderült, azért, hogy ezt a szoborkészítés folyamatát lefotózzák, és majd talán nem csak róla velem, hanem mindenkivel, és hogy ebből az egész folyamatból csinálnak majd egy ilyen riportszerű fényképekkel ellátott anyagot.
Végül Bécsben tudtuk meg, hogy ezt nem magyar újságnak készítették, hogy ezt nem illusztrációnak készítették, és hogy az egész nem is a szobrászról szól, hanem nagyon keményen rólunk szól, és az egész versenyről szól, és így ezt eladták nyugatra. Amikor kim voltunk az osztrák-magyar szépségversenyen Bécsben, az Eldorádóban voltunk, amikor odahozta Ernyei Béla ezt a Louis nevezetű magazint, amiről fogalmunk nem volt egyáltalán, hogy ilyen létezik a világon, és kinyitotta a középső oldalt, és megmutatta, hogy itt vagytok. És mi teljesen ledöbbentünk, mert hát nem erről volt szó, mi ehhez nem adtunk semmiféle engedélyt, semmiféle beleegyezést ahhoz, hogy a képeinket közölhessék.
Én próbáltam a lányoknak elmondani, hogy gyakorlatilag még egy éven keresztül, vagyis egy jó 10 hónapon keresztül ezektől a fajta magatartásoktól, vagy ezektől a fajta beugrató trükköktől óvakodni kell, mert ez nem viszi se őket előre, se az itteni visszhangját a dolognak. Ez egyértelműen csak rossz. Arról nem beszél, hogy elég rossz ízű szöveg volt hozzáírva.
Tehát az volt a főcím, hogy szabaduljatok fel, elvtársnők. És valami ilyen volt benne, hogy a Vörös Budapesten megrendezték a szépségversenyt, és az elvtársnők, ezek voltunk mi, a vörös katonák bakancsainak csattogására valami ilyesmi szöveg volt, vonultak fel, és hogy mit szólna ehhez Lenin elvtárs, hogyha látná, és nézzétek meg, itt van Krupa Judit elvtársnő, aki elnyerte egy áruház reklámjogát, vagy valami ilyesmi.
Szóval ez volt az aljas az egészben, hogy a Fodros elvtárs, a magyar média akkori főnöke, próbálta felbújtani a lányokat, hogy fogjunk össze és pereljük be ezt a két fotóst. Mert hogy ez ilyen disznóság, meg olyan disznóság. És aztán a végén kiderült, hogy a Fodros elvtárs maga adott engedélyt a fotózásra, és ugyanakkor látta az egész anyagot, ami készült a lányokról. Ez úgy derült ki, hogy be akarták perelni két fotóst, és a per folyamán kiderült, hogy a Fodros elvtárs az egész anyagot látta, és nem is érdekelte senki, csak azzal foglalkozott, hogy a Csilláról ne jelenjenek meg a képek.
Ez az egész szoborügy addigra olyan felfordulás és olyan hát visszás dolgokat hozott, hogy ebben valahogy rendet kellett teremteni. Egyetlen egy dolog az egész ügyben, ami a legérdekesebb és ami a legfontosabb. Ebben a lőben a Magyarország szépe első helyezettjéről nem jelent meg aktfotó. Mivel a Molnár Csilláról csak a szobrának a képe jelent meg, tehát mint egy művészi alkotásnak a reprodukciója, így ő önmagát ezáltal nem zárta ki a máltai Európa-bajnokságról. Tovább mehetett. A másik két modell, akik hát egy ilyen akt
fotóik is megjelennek, illetve többen ez egy riportsorozat a szobor készítés alatt történt, mint ebből a taluiból is láthattuk. A fotók elkészültében mi akkor lettünk beavatva, amikor ezek a fotók már teljesen elkészültek, és feltételezhetően már a Louis számára ki is lettek küldve. Majd később ennek a, gondolom, a felelősség, az ezzel járó későbbi felelősségre vonás kapcsán a két fotós jelentkezett, ez igaz, és mint egy védelem szerűen, mint egy mentség szerűen ők bemutattak, én nem emlékszem, hogy én láttam onnan a képeket, de ha valaki ezt mondja, biztos így van, ők bemutattak a szobor készítés kapcsán készült technikai fázisfotókat. Majd erről egy jegyzőkönyv készült a Magyar Médiánál, tudomásom szerint, és ez természetesen a korrektség keretein belül is váltak ők azt a magyar média vezetőitől.
Kedves közönség! Remélem, e taps nem csak a gyönyörű hölgyeknek szól, hanem ezzel a tapssal és egy meghajlással én is köszönöm a Magyar Médiának ezt a nagyszerű találkozót, hogy az ország legszebb hölgyeinek adott egy lehetőséget, legyen egy nagy-nagy találkozó, amit úgy hívnak. Ki lesz Magyarország szépe? Magyar Médiára szóljon egy taps!
Alá akartak iratni velünk egy szerződést, hogy Fodros úr szavaival éljek, hogy ők milyen rendesek, és hogy mennyire törődnek a Csillával. Kap havi 2000 forintot, és ő lesz a médiának az élő reklámja. És természetesen mondta, hogy nagyon gyorsan csináljuk meg a szerződést, és írjuk alá, és akkor mondtam, hogy miből áll ez. De azt mondta, semmi az egész, csak az, hogy hát most, hát hogy Csilla a média élő reklámja lesz, ezért gyakorlatilag semmit nem kell neki csinálni, csak hát mégis legyen aláírva egy szerződés. És ezt mondtam, hogy ezt nem tudom aláírni, megint mondtam, hogy a férjemmel meg kell beszélni. Akkor leküldték a szerződést, ami, de akkor kértem, hogy kérem, hogy részletezzék, hogy ez mit jelent, mert én ezt nem tudom. Részletezzék, hogy ezért a 2000 forintért havonta hány napot és hány napot kell dolgozni. És mivel egyik szerződésben sem volt részletezve, így nem írtuk alá ezt a szerződést. Mert nem tudtam azt, hogy mi az, hogy élő reklám.
Valahogy mindenki egy picit jobban megtalálta eddig a helyét, mint a Csilla. Azt hiszem, hogy a Csillára túl nagy felelősség szakadt. Itt nem arról van szó, hogy nem kapott ajánlatot, vagy rossz volt az ajánlat. Bizonyos pontokban nem tudtak megegyezni, és ezért mindketten felmondták, tehát nem voltak hajlandóak a szerződéseket aláírni.
Tisztelt Heilig elvtárs! Sajnáljuk, hogy Molnár Csillával a tárgyalásai megszakadtak, és nem tudtak vele szerződést kötni. A mi jogi eszközeink alkalmatlanok arra, hogy ilyen szerződést kikényszerítsünk. A verseny jobbátétele érdekében a jelentkezési korhatárt egy évvel megemeltük, hogy ne fordulhasson elő az a helyzet, ami önökkel megtörtént, hogy egy 16 éves lánnyal kell tárgyalniuk, aki a saját érdekeit nem ismeri mindig fel. Elvtársi üdvözlettel, dr. Fodros István igazgató.
El tudtuk képzelni azt, hogy Csillát felvesszük, foglalkoztatjuk itt, de be kell járnia dolgozni. Hozzánk, és szerződésben vállaltunk arra is kötelezettséget, hogy a centrum a saját érdekeit nem sértve elősegíti a Csillának külföldi szerepléseit.
Közölték azt, hogy önnekik egy évre van szükség, és nem a Molnár Csilla Andreára, hanem a győztesre van szükségük. És hogy egy év után mi lesz, ők azt egyáltalán nem tudják. A média felhívott, hogy ha nem írjuk alá a centrumnak a szerződését, akkor visszavonhatják, visszaveszik a koronát, és a Csilla nem utazhat, és nehogy véletlenül útlevelet merjünk kérni, ha Csilla a külföldön van, mert nem engednek bennünket. Ugye elterjedt, hogy diszidálni akarunk, áruljuk a házat.
Megjöttünk ebből a kis üzletből, szerényen. Semmiféle különleges dolgunk nincs. És nagyon-nagyon a mélyről indultunk. És egy figyelt nem áldoztam azért. Nem, hogy áldoztam. Ha lehetett volna, akkor azért áldozok, hogy nehogy nyerjem.
Jött egy telefon, és mondtam a Fodros elvtárs, szintén Fodros elvtárs volt, mondtam neki, hogy ilyen és ilyen feltételek mellett egyszerűen gyereket nem engedhetjük meg, hogy kimenjen. Azt mondja, hogy uram, ez egy bűvös kör, ebből maguk kiszállni nem fognak. Ha kiszállnak, gondoskodunk róla, hogy elvegyük a koronát.
Nem tudtuk azt, hogy milyen elkötelezettséggel jár ez. Senki nem tájékoztatott bennünket, senki nem mondta azt, hogy most ez a győzelem, ez mivel jár, milyen kötelességgel, vagy milyen jogokkal, vagy egyáltalán semmit nem tudtunk róla.
Megindult a pletyka áradat. Megindult a rágalmazás, megindultak a névtelen levelek, a telefonok, becsmérelték, a szülőket jelengették, rájuk küldték a népi ellenőröket, az adóhivatalt, az SZTK-sokat, hogy hát honnan, miből finanszírozza ez a család ennek a kislánynak a reprezentációját. Nem nagyon reprezentálták, mert nem tudták. És az apja dühös volt. Kezdődtek a konfliktusok a családban, és idegesítette az apját, örjöngött, hogy nem hagyják nyugodtan élni. Mondták azt, hogy lefizette, hogy 150 ezer forintot adott a zsűrinek, hogy a lánya királynő lehessen. Az biztos, hogy bántó volt a részére az, hogy hát egy háromnapos bécsi út, aztán egy pezsgős kosár, aztán egy olyan nesze semmi fog meg jó kairói út, amiből semmi nem lett.
Ez a kairói úr, a menedzserem megkereste, ez azt mondta, hogy ami ezer dollárt fizetett a magyar médiának, ha Csilla nem vesz igénybe kairói meghívást, akkor ez az ezer dollárt automatikusan a Csillát illeti. Azt mondták, hogy a nagy francokat illeti, a Csillát, ezt ők kapták, ebből semmi.
És akkor ügyvédet fogadtunk az ügyvéd többszöri próbálkozásra, úgy tudom, nagy nehezen tudott beszélni, és a következő találkozásnál a Fodros szabályosan ordított a Csillával egy sajtófogadáson, hogy mondd meg az apádnak, hogyha még egyszer ügyvédet küld a nyakunkra, akkor nagyon megbánod, még a szépség versenyen még zsűri tag sem lehetsz, de ha az apád visszavonja az ügyvédi megbízását, akkor gyere be, ott van egy nyugat-német szerződésed a fiókomba. Én tőle tudom, mert párszor találkoztunk, és minden egyes alkalomra tudomásomra hozta, hogy föntről helyezték őt a teleposztra. Ezt beszéd közben mondta, én fenyegetésnek vettem, mert engem nem érdekelt, hogy ő hol tanult. Én azért mentem, hogy az én lányomok kapcsolatos dolgot megbeszéljen vele.
És akkor a kislány mondja nekem, hogy anyu, vagy mama, meg az anyjának is mama, ez Szovjetunióban tanult. Hát, hogy mit tanult, nem tudom, hogy pártfőiskolán lehetett, vagy hol lehetett, én nem tudom, mert ezt a gyerek nem mondta. Na, tudta rólam a kislány, hogy én pártag vagyok. És hogy mama, hát hogy van ez, hát a pártagok sorából ilyen emberek kerülnek vezető állásba. Mondom, kislányom, mondtam már neked sokszor, hogy egy emberről nem szabad általánosítani. Ilyenek is vannak, a pártban is, a párton kívül is.
Azt hallottam, hogy meglehetősen diktatórikus dolgok történtek a lányokkal, és hozzám fordultak, hogy korlátozva érzik magukat. Nem tehetik azt, amit szeretnének, mert minden Fodros úr kezében van. Azt hitték, hogy valami rendkívüli rendezvényt csináltak, de nagyon amatőr volt az egész. Na persze, ezt egy év alatt nem is lehet elvárni. Fodros úr valószínűleg azt hiszi, hogy egyik nyáról a másikra milliókat tud forgalmazni.
Ez a programnak az első része. Utána megismerkedünk az osztrák csapattal, tehát az osztrák 10 legszebb lányjal bemutatkozunk. utána pedig egy közös rendezvényen veszünk részt. Ez a mai program, tehát inkább az ellenfél megismerése. Holnap, mint zsűri tagok veszünk részt az ottani bécsi szépségverseny választása. A keddi napról annyit, hogy szigorú edzés következik, tehát tréning az esti mérkőzésre. Nagyon fontos az, hogy este borzasztóan szépek legyünk. Úgyhogy én mindent el fog követni.
Fonyodó hallottam azt, hogy apám lefizette a zsűrit, meg azt, hogy na, apám 40.000 forint kérdezett már.
Alles Gute, meine Lieben. Viel Erfolg noch, gell? Wiedersehen. Wiedersehen.
Dass man natürlich einen Stil der letzten 25 Jahre nicht in einer Form ändern kann, ist klar. Es wird auf der Basis von Herrn Reisel auch heute hier so ablaufen wie die letzten Jahre. Erste Vorwahl Miss Vienna 1986, Elfriede Heindl.
jetzt kannst du mich gleich ein bisschen unterstützen, ja? Begrüßen wir Dr. Ismail von Rosch von Pirayane. Ja, komm bitte, bitte. Ja. So, herzlich willkommen in Wien und ich hoffe, er ist zufrieden. Ich glaube, er braucht sich für seine Mädchen nicht genieren und ich hoffe, er ist zufrieden mit dem Ablauf, ja?
Sich natürlich alle überlegt, ja, wie wird es weitergehen.
Felmerült bennünk a kérdés,
und
hogy most hogyan tovább.
Gefreut, muss ich sagen, aber
a szüleim nagyon örültek a címnek. De idővel, ahogy a kötelességeim nőttek, és divatbemutatókon és egyebeken kellett részt vennem, a szüleim nehezményezni kezdték, hogy kevés időt töltök otthon. De alapjában nagyon örültek, hogy ez a változás az életemben bekövetkezett. A királynői címnek az volt a feltétele, hogyha a Reindl úr szerződéseket szerez nekem, akkor azokat teljesítenem kell, hiszen erre szólt a 100 000 shillinges szerződés. És fel kellett lépnem a német televízióban. De ez, hogy úgy mondjam, nem volt nyuga számomra. Szívesen megtettem, és hát ugyanakkor ez fizetséggel is járt. Arra köteleztem magam Reindl úrnál, hogy egy éven keresztül olyan legyek, amilyennek a Miss Ausztriának lennie kell. Ausztriát kellett jól képviselnem, és számomra ez volt a legnagyobb dolog. Egy szépségkirálynő olyan emberek közt fordul meg, akiknek nagyobb szavuk van a társadalomban. És ez természetesen nagy előny. Abban az évben, amikor az ember szépségkirálynő, bizonyos, hogy jobb körülmények közé kerül, mint bárki más. Mindig csak az adott személyen múlik, hogy ezt a tényt saját maga számára hogyan értékeli, és hogy mihez kezd bele. Ha valaki azt hiszi, hogy a cím elnyerésével bármiben is jobb lett, az nagyon téved. Ez csak egy lehetőség, amiből a legjobbat kell kihozni. És ha valaki ettől megváltoztatja a viselkedését, az emberekhez való viszonyulását, akkor az magára vessen.
We'd like to ask the five finalists to please move.
Offiziere post, Anna Lil, Andrea Molnar, Mellungaria.
Szeptember 8-a van, és bár egy olyan szobrászi nyelvet igyekeztem kidolgozni, amely villámgyorsan képes követni a valóságot, a valóság eseményeit, szomorúan lehet konstatálni, hogy a dolog még mindig itt tart. Tekintve, hogy a szobrászat nagyon költséges műfaj, és hát egy ilyen országos esemény szobrászi dokumentálása meg különösen az, saját pénzemből nem győztem tovább csinálni, és mivel az események úgy alakultak, hogy az érdeklődés is elcsitult körülötte, így most félbe kellett hagynom. Ugyanis ebből nem lesz Grupa Judit, még akkor sem, hogyha belezutyintok egy valamilyen anyagot, és ezt lehántom róla. Addig még nagyon-nagyon sok munka van, és nagyon sok minden van hátra, amíg az ember megtalálja azt, amitől ez személyiségé válik, amíg ennek meg lesz a szobrászati költészete.
Gyerek volt. Én nem... Nem tanítottam meg a felnőtt világra. Azt gondoltam, hogy ha minél tovább gyerek marad, az ő neki csak jó. És mivel, hogy ez játéknak indult ez a verseny, és egy váratlan győzelem lett ebből, és akkor annyira sűrűsödtek a problémák, hogy akkor már nem volt lehetőség arra. Tehát korábban kellett volna kezdeni, amit nem láttam szükségesnek, mert a Csilla korábban pontos, megbízható gyerek volt, tehát nem volt semmi probléma vele, és akkor úgy gondoltam, hogy nagyon könnyen átáll a felnőtt világra, de ameddig lehet, addig maradjon meg gyereknek, mert a gyerekkor a legszebb.
Utolsó nap jaiba jön már. Hogy mondjam, volt egy kis vita, egy kis nézeteltérés, és az utolsó napokban nem is igen találkoztunk. Biztos, hogy tartott tőlem, mert hogy én úgy képzelem el, hogy nagyon szégyellette volna magát előttem, ha egy olyan dolgot csinál, ami az én intelmeim ellenére és kiderülne, és én ezt meg tudnám. És azt is tudta, hogy én belehalnék abba. Intező osztályon voltam Siófokon. Bejöttek látogatni, és már kiment az édesanyja, és meg hát akik voltak nálam, akkor már jobban éreztem magam. A kislány visszajött, 5 percig Nem csinálom tovább.
Azt hiszem, hogy nem csak a gyerekemet veszítettem el, hanem mindent. Mert... Szóval most olyan üresség van. Tudom, hogy élni kell tovább. Megterítek, és kiveszek 4 mély tányért, vagy másik nap kiveszem a 3-at, és akkor kiveszek 4 ebédeszközt. Ez olyan, hogy abba pillanatban össze tudnám törni.
Üzletág, és hogy van-e rá szükség, vagy nincs, vagy a krumplit kell eladni, vagy sem, az egy kérdés. Ha jól van szervezve, akkor az egy teltházas program, hogyha ott adunk még egy színvonalas műsort, akkor még adtunk egy kicsit a kultúrpolitikának, és nem az, egyáltalán nem kultúrpolitika, ez egy biznisz. Ez egy üzletág.
Én azt szerezném helyesnek, hogyha nem csinálnának, nem lenne ez a stop, hogyha tovább menne az egész. Ugyanis egy egyéni tragédia a dolgot nem viheti el egy ilyenfajta rossz irányban. Szerintem ez egy nagyon rossz irány, mert ez egy csemmege mindenfajta bulvár sajtónak. Hát ez egy teljesen magánkezdeményezése volt, ha jól tudom, a magyar médiának, akik nagyon jól, nagyon up-to-date-ak, nagyon... maiak voltak ezzel a gondolattal, és miért ne lehetne?
Az ország érdekében azt kívánom, hogy legyen szépségverseny. De hozzá kell szoktatni magunkat a szépségverseny stresszekhez. Ha fölvállaljuk a szépségversenyt, nem igaz, hogy a mi társadalmunkban az olyan gondokat okozhat, amilyeneket hiszünk, hogy okoz, mert nem okoz ilyen gondokat.